Szeretettel köszöntöm mindenkit a sorozatunk második előadáson, tehát a új hírek a táplálkozásról és a rákbetegségekről. Tehát akkor kezdjünk bele, in medias res, tehát új terápiás módszereket a rákgyógyításban, és ahhoz, hogy ezt az egész kérdést valamelyest megértsünk, szeretnék először egy másik fenyegetettséggel előrukkolni, mert nem csak a rák problémás, hanem ha ilyen képeket látunk, akkor mire gondolunk? Igen, sugárvédelmi felszerelésben, de mit csinálnak ezekkel a szerencsétlen tyúkokkal, meg ilyenekkel, ezzel a baromfival? Mikor emlékszünk ilyen képeket, mikor látunk? Madárinfluenza, ugye? Tehát akkor tehát egy éve, másfél éve volt ez a nagy sláger, ugye? Tehát mindenki a madárinfluenzáról beszélt. Szóval a nagy madárinfluenza pánik egy vírusos megbetegedésről volt szó, és arról beszéltek, hogy lesz egy úgynevezett pandémia. Nem tudom, ismerik-e ezt a szót, pandémia. Ugye epidémia, azt nagyjából még ismerjük, hogy epidémia az azt jelenti, hogy tömeges megbetegedés. Pandémiáról beszélnek, amikor egy világszerti járván alakulnak ki, és az egész világon rengeteg sok ember megbetegedne. Néhány érdekes adat, azt mondják a szakemberek, és ezt mondjuk másfél évvel ezelőtt mondta ez a John Oxford, ő egy vezető virológus, és ő azt mondta, hogy az igazi pandémia, tehát ezt akkor mondta, amikor a madárinfluenza ugye magas hullámokat csapott, akkor azt mondta, hogy az igazi pandémia egy ilyen 24 és 60 hónapon belül várható statisztikailag. Tudnélék, statisztikailag 11 évenként jönnek ismeretlen régi vírusok újra előtérbe, illetve a virológusok ugye számolgatják meg mindent, mert a vírusokat nem lehet nagyon megérteni. Egyébként hadd mondjam, hogy a vírus megbetegedéseket nem nagyon lehet megérteni, és ezek ugye ilyen ciklikusan visszajönnek, és attól tartanak, hogy mivel évszázadonként körülbelül három nagy pandémia van, tehát ilyen három nagy, őrületes nagy halálozással járó járványok vannak, számítanak arra, hogy megint lesz valami. Az utóbbi, az volt a spanyolnáta, itt látjuk, hogy 45 millió haláleset volt, és azt mondják, hogy a következő pandémia, ha jön, ezt azért tegyük a Jóisten kezébe is, de ha jön, akkor ma feltételezhetően egy 4 milliárd embert érintene halálosan. Tehát sokkal több embert érintene megbetegedés szempontjából, de 4 milliárd ember, gondoljunk bele, egy 4 milliárd ember potenciális veszélyeztetett. És itt azért egy kis történelmi dolgot szeretnék itt elmondani. Amikor a spanyol náta eljött, először úgy volt, hogy az első hullámban egy amerikai őrségnek a laktanyának a katonai, annak a 25%-a kórházba került, és a megbetegedetteknek az egyharmada meg is halt. Tehát ez volt az aránya. Azért ez egy eléggé súlyos betegség, ezt nyugodtan meg lehet mondani, de azok, akik ott benne voltak, azok nem szereztek védettséget a következő spanyol náta hullámra, ami egy néhány hónappal később volt. Október 18-ban volt a második hullám, és ott már 50% volt a halandosság. Tehát a megbetegedetteknek az 50%-a elhunyt. És ugye azt mondják, hogy az elmúlt a 3 évszázadban volt 10 pandémia, és így tehát úgy van, hogy átlagosan 3 pandémiát, ezt most alig lehet látni, itt lent van, még bele súfoltam, tehát 3 pandémia 1 évszázadon belül, és nagyjából esedékes a következő pandémia. Igaz, hogy azóta fejlődött az orvostudomány, meg sok mindent, de a vírusokkal szemben nem vagyunk védve, és baj lehet. Vannak vírusok ellen próbálnak mindenfélével, tehát a tudomány próbál vírus elleni szereket előszedni. Itt van ez az OX40, ez a Xenova, ez egy ilyen citokin vihart próbál gátolni, mert ugye igazán az emberek, akik meghalnak, azok nem valami tüdőgyulladásban halnak meg, hanem egy tüdővérzésben halnak meg. Tehát a tüdő elvérzik. És nem azért, mert ez a gyulladás olyan rettenetesen súlyos lenne, hanem azért, mert az emberi szervezet a gyulladásra és a vírus okozta a reakció olyan erőteljes, hogy az immunrendszer öli meg a pácienst. Tehát azok az emberek, akik a spanyol náta idején meghaltak, azok tulajdonképpen egy immunrendszer túlreagálásban haltak meg. Egy úgynevezett citokin vihar, azt ismerjük, tehát a citokin vihar, ez egy szakkifejezés, ez létezik más betegségekben is, és ezt próbálják leállítani. Vannak ilyen szerek, de ezeknek a mellékhatásai, és ki tudja, még nincsen kikutatva, és ezek a gyógyszerek, erre, tehát erre van már bizonyíték, hogy, hogy adták és segített, amikor a madár influenza volt, például adtak bizonyos betegeknek, akik a korai stádiumában voltak ezt a szert, és ez segített, de aki egy bizonyos stádion túl van, annak már nem lehet segíteni. Ez hol is volt? Tájföldön volt, azt hiszem, hogy néhány hallott, vagy nem emlékszem pontosan, vagy tehát ott az indonéziai félsziget, itt ott a szigetvilágon ott volt egy néhány ember, aki valójában meghalt madárinfluenzában, összesen voltak vagy 20-an, és akik már fertőzöttek voltak, és adták ezt a szert, azt már nem segített. Tehát abból tudjuk, hogy ez csak a korai stádiumban segít, viszont ha egy következő epidémia jön, első körben nem tudjuk megkülönböztetni, hogy ez most egy sima influenza járvány, vagy ez egy pandémia. Tehát ezt nem lehet az elején tudni, úgyhogy itt baj van. Ugye ilyen csoportokban lehet nagyon gyönyörűen a vírusokat terjeszteni, illetve iskolák, a gyerek a szülőre, munkahely, közlekedés, stb. Tehát ezek ideális dolgok. És akkor nézzék meg, hogy ez a Graham Labor, az egy szakember az oltások területén, tehát egy ausztrál professzor, aki tulajdonképpen Ausztráliában védőoltásoknak az egyik szülőatya. Egy ideig ő fogyasztott a legtöbb tojást hetente, mert több tízezer tojás került az ő laboratóriumában, mert ugye a tojások alapján tenyésztette ki ezeket a vírusokat, meg éneket. Tehát szóval ő volt az ausztráliai általános közegészségügynek az egyik vezető személy, és ő azt mondta, az oltások jobbak a semminél, és nem mondanám az embereknek, hogy ne használják, de igazán nem lehet abban bízni, hogy bármi jót is tennének. Tehát ezt egy szakember mondja. Tehát ez nem egy mezei kritikus, aki lárpulár, mindenbe belerúg, csak azért, mert ilyen a kedve, vagy azért, mert valami mást akar eladni, hanem az, aki, tehát ő dollármilliókat költött erre a kutatásra, hát csak tudja. És ő azt mondja, hogy ő nem mondaná, hogy ne használjuk, de úgy igazán használ-e valamit? Kérdéses. Akkor van a oseltamivir, az szintén egy vírus elleni gyógyszer. Erre az FDA, tehát az amerikai INTS azt mondta, hogy lehetséges mellékhatásként, lehetséges súlyos sérülések, beleértve halállal, felnőttek és idősek esetén okozott delíriumot önpusztító magatartás által. Tehát szóval, ha valaki ezt a szert beveszi, lehet, hogy a pandémiában nem hal bele, de a mellékhatásokban igen komoly esélye van, hogy bele van. Szóval ez is egy ilyen furcsa dolog, tehát nem tudunk igazán olyasmit előszedni, ami segít, illetve most nem, nyilvánvalóan nem mondanám ezeket a dolgokat, ha nem lenne valahol remény is, mert különben hát ez medő dolog lenne, amit itt most elmondanám. Tehát ha összefoglaljuk, az oltások nem lesznek készek időben, ráadásul eléggé kérdéses a hatékonyságuk. Az antivirális gyógyszerek, tehát a vírus elleni gyógyszerek, azoknak a korlátai nagyon súlyosok, mellékhatások, kísérleti stádiumban vannak, tehát nagyon veszélyes egy kérdés. A statinok, ugye a statin, az mi az a koleszterin csökkentők, tehát amit mostanában nagyon terjesztik. Egy kutatási eredmény van, ami azt mondja, hogy a statinok csökkentik, tehát egy ilyen vírusgátló hatással van, illetve egy ilyen citokin vihargátló hatással van, de ezt még nem kutatták ki, ez nagyon az elején van. És akkor felmerül a kérdés, hogy a táplálkozás segít-e. Azt kell mondanom, hogy minél egészségesebb az ember, minél erősebb az immunrendszere, annál nagyobb a valószínűsége, hogy meg fog halni a következő pandémiában, mert az immunrendszer öli meg az embert, nem a vírus. Tehát egy helytelen immunrendszeri válasz az oka annak, mert ha megnézzük a spanyol nátát, a spanyol nátában sokkal több fiatal férfi és nő halt meg, mint idős. Tehát az idős emberek nem haltak meg, mert az immunrendszerük már nem tudott ilyen erőteljesen harapni, de a katonák közül, gondoljunk bele, egy olyan betegség, ami egy katonai, tehát ahol egész nap futnak meg, mit tudom én, friss levegőn vannak, még edzve vannak, még minden, és azok közül a felét csak úgy elvitte. Ez egy érdekes dolog, tehát vannak dolgok a világban, amelyeket egészen nem értjük meg, illetve elsőre nem értjük meg, vagy nem csodálkozunk azon. Ja, és még hozzájön, hogy az úgynevezett veleszületett immunitás, tehát az, ami védene minket ezektől a dolgoktól, tehát az, hogy bolondot jár az immunrendszer, az még a mindenkori mélyponton van. Ez azt jelenti, hogy ma a veleszületett immunitás, ezt úgy egyébként tudjuk leolvasni, hogy megnézzük, hogy hány allergiás van. Ha tegyem fel a kérdést, hogy kik azok, akik valamilyen allergiás tünettől szenvednek. akik itt közülük csak úgy föl a kezekkel. Tehát akik valamilyen szinten, tehát tüsszögés, tehát ilyen, hogy pollenallergiás tünet, porallergia, vagy valami ilyesmi. Vannak azért egy jó néhányan, és ez annak a jele, hogy az immunrendszer nem jól működik. És ez azt jelenti, hogy az úgynevezett veleszületett immunitás, ami nem az, tehát van egy különbség, van a veleszületett immunitás és a specifikus immunitás. A specifikus immunitás az azt jelenti, hogy a szervezet fölismert egy T-sejtelét korokozót, csinált egy antitestet hozzá, tehát egy antigén-antitest kapcsolat van, és akkor le tudja ölni ezt a korokozót. Ez a specifikus immunitás. A veleszületett immunitás az azt jelenti, hogy van egy ilyen sörét puska az immunrendszerünknek, ami mindenre rálő, ami ebbe a kategóriába belefér. És sajnos ez a veleszületett immunrendszer, ami már a kis babának is megvan, ez sajnos nagyon gyenge. Tehát ez egyre gyengébb, és ez nagyon sok okból kifolyólag van így. A veleszületett immunrendszer ugye miből áll? Külső gátokból, tehát a bőr, a probiotikus baktériumok és a zsíjasavak, amelyek az emésztési rendszerben vannak, akkor vannak a belső gátok, erről most nem sokat beszélünk, tehát ezt hagyjuk inkább, ez orvosoknak való, illetve sejt szintjén, tehát a fehérvér sejtek száma, a beépített makrofágok sejtek és a granulocitáknak az állapota. Tényleg mondom, ez orvosoknak készült, és most nem megyünk mindenbe bele, de ha ma ezt csak megnézzük, itt fönt az elsőt, hogy hány bőrbeteg van ma. Tehát hányan vannak, akik bőrproblémával vagy bőrbetegséggel küzdenek, ekcémákkal, állandó kiütésekkel, meg mit tudom. Tehát ez a védelem, mert a bőr megvéd minket a külső behatolásoktól. Tehát korokozóktól, meg egyébektől. A következő a probiotikus baktériumok, amelyek a bélrendszerben vannak, ugye, tehát ezek a pozitív bélflóra, tehát azok a jó baktériumok, öjbaktériumok, az úgynevezett laktobaktériumok, a bifidus, az acidophilus, stb. Tehát ezt biztos ma hallottuk, ugye most már minden joghurtban benne van, ha el akarjuk adni a joghurtot, rá kell írni, hogy acidophilus van benne. Nos, ezek is védenek minket, mert ezek szintén a káros baktériumoknak a felszaporodása ellen védenek. Ugyanakkor vannak zsírsavak az emésztési rendszerben, amelyek nagyon erőteljes fertőtlenítő hatással vannak, tehát ezek is gátolnak. És itt lehet végigmenni, tehát ezek, hagyjuk most, nem kell mindent megtenni. Talán egyet itt a mukociliáris transport. Mi a mukociliáris transport? Ez nem egy anatómiai tétel, illetve teljes anatómiai tétel. Ez a tüdőnkön, ezek az ostorok, amelyek fölfele, tehát egy ilyen ostorcsapás fölfele, tehát a tüdő nyálkahártyán belül ezek a kis csillók, amelyek fölfele csapnak, és tulajdonképpen így a nyálkahártyát a tüdő mélyéből fölfele szállítják, úgyhogy ki tudjuk úgymondván köpni a tüdőből a nyálkát. Most ez a mukociliáris transport, ez azt jelenti, hogy egy normál emberben jól működik a tüdőnek az utolsó csücskéből, és kiszállítja a pót, meg ami ebbe belekerül. Na de hát városlakó, ugye, állandóan finom por van ide, tehát a korom a levegőben. Tudják, hogy már az idén a határértékeket, tehát a határértékes napok számát március közepén már betöltöttük, ugye? Tehát ezt tudják, ugye, Budapesten? Tehát Budapesten volt március közepeig 10 olyan nap, amikor a határértéknek a sokszorosát elértük, és akkor utána abba hagytak számolni. És akkor leváltották a környezetvédelmi minisztert, mert az még beszélt róla, de aztán azóta síri csönd van. Európai városokban vannak már olyan törvényszabályok, hogy ha ez van, tehát ha 10-szer átlépik a határt, akkor le kell zárni a belvárost például. Tehát Budapesten március közepe óta le kellene zárni az autós forgalmat a belvárosban. Gondoljanak bele. Tehát ilyen szintű finom por koncentráció van a levegőben, az belemegy a tüdőbe, gázok, egyébek, minden bemegy, és tönkre teszi a tüdőnket, és ez a transport, ez a fölfele csapás, az egyre lelassul, és ez is hozzátartozik, hogy a korokozóktól szabadulunk. Tehát itt ilyen mechanikai rendszerekre gondolunk, amelyek az immunrendszert, tehát a specifikus immunrendszert, tehát nincs is szükség, mert megvédenek minket. Ezek a szigetelések, az okos berendezések a szervezeten belül, amelyek megvédenek minket korokozóktól. Mi egy nagyon speciális részre fogunk egy kicsit rálépni, erre a sejtszintű védelemre, mindjárt fogom megmutatni. Itt látjuk azt, hogy egy makrofás megtámad egy baktériumot például, akkor itt látjuk azt, hogy egy neutrofil megtámad baktérium. Ez a baktérium, ezek a kis piros, narancssárga, kis tablettaszerű, ez egy stafilokokosz. Tehát a stafilokokosz, ezek a kis pálcikaszerű baktériumok. Akkor ez egy nagyon érdekes kép, ez itt, ezek olajcseppek. Tehát egy olajpermet, amit egy üvegre ráfújták, és egy fehér vérsejt próbálja ezeket az olajcseppeket, itt látjuk, összegyűjteni, mert ez támad, tehát ez egy támadás, ezt meg kell oldani, ezt védeni kell a szervezetet. Tehát a fehér vérsejtek, az immunrendszer, ez nagyon sokat segít. Ez egy makrofás, egy falusejt. Ez itt nagyon érdekes dolog, itt a makrofás, ami a végén van, próbál itt egy stone splinter, ez egy ilyen kőszilánkot gyakorlatilag, ez egy nagyon finom kőszilánk mikroszkóp alatt, és a makrofás próbálja a kőszilánkot megenni. Látják ott a végén, már úgy körülöleli, és már próbál vele foglalkozni, persze ezért medővállalkozás, ez nem fog sikerülni, de ezt mutatja, hogy a mi immunrendszerünk mindenre ráveti magát, ami nem a testbe való. És ez egy nagyon jó dolog, ezt átlépjük, és érdekes módon, hogyha megnézzük, hogy tehát megyünk a harmadik világba, ugye, tehát ilyen busmanok például. Busmanoknál nincs probléma. Van a busmanoknál allergia? Influenza, náta, még ilyenek? Nincs. Ha náluk van valami probléma, akkor ez egy fertőző betegség, egy bakteriális fertőzés, mert esetleg nem voltak elegendően higiénikusak. Seppfertőzés, vagy valami ilyesmi. Tehát attól halnak meg, vagy véres hasmenéstől halnak meg. Vagy a belélegzett tábortűznek a füstje tönkre teszi a tüdejüket, és akkor ilyenektől szenvednek. De ők, tudom én, a magyarokrém allergiától nem fognak anafilaktikus sakot kapni. Tehát az biztos. Tehát, és miért? Mert az ő egyéb rendszerük, tehát az egyéb, tehát a vele született védelmi rendszerek, ezek tökéletesen működnek. Ugyanakkor az is van, hogyha az arab világba megyünk, és ott mondjuk egy piacon venni, ha ezen a piacon mi mondjuk megvennénk valami zöldséget, ugye kiválóan szépen néznek itt, mi történne velünk, ha mi ott vásárolnánk? Nagyjából. Hasmenés, ugye mit szoktak mondani utazás előtt? Jaj, ne edjenek a piacról, meg ne vegyenek, meg ne igyanak, meg így, ugye ezt szokták mondani, csak ugye a vizet azt is sterilizálni kell, mert baj lesz. Miért? Nem azért, mert ezek a kórokozók ott olyan rettenetesen veszélyesek lennének, csak mi nem szoktuk meg. A mi immunrendszerünk nem tud mit kezdeni vele. Tehát egyszerűen nem szoktunk hozzá, illetve hiányzik a nyugat-európai embernek a szervezetéből, hiányzik valami olyasmi, ami ezeknek az embereknek az életében megvan. És erről majd mindjárt többet beszélünk, mert ez a kulcs a pandémiához, és amint később még látni fogjuk, a legújabb rákutatás szempontjából ez nagyon lényeges pont. Ugyanakkor megnézhetjük tehát Afrikában, ugye Dél-Afrika kincshasában, de ez nem Dél-Afrika, hanem nem is tudom, Kényában, vagy azt hiszem ott van a környéken, mert nem emlékszem pontosan. Tehát, vagy Kongó, igen. Na azért, hát tessék, ott a földön van kiterítve zsákokból, hát higiénia egyenlő nullával, ugye? Tehát, és beteg lesznek az emberek ettől? Hát ettől nem. Ettől nem. És ők nem. Vagy Indiában, ugye? Szintén, hát ha Indiában megyünk az utcán, esetleg egy indiai városban, és ott valamit megveszünk az utcán, hát 2 hétig véres hasmenés, tehát, és kiszáradunk, és minden bajunk van. Utána már nem. Ha 2 héten keresztül ott sikerül helybeli ételt fogyasztani, akkor töltődik a szervezetünk olyan anyagokkal, hogy ez már megszűnik. De hát addig kínos. És úgy néz ez ki nálunk, ugye? Tehát van némi különbség? Van különbség? Ugye mi először fertőtlenített, az ANTESZ által vizsgált, felületvizsgált szekrényekbe rakjuk, aztán csomagoljuk műanyagban, azt hermetikusan lehegesztjük, ráadásul vákumban rakjuk, először meg pasztorizáljuk. Jó ez így, ugye? Tehát, mert nincsen véres hasmenés, ugye? Higgyék el, ha ezeket a tejtermékeket például ott a bocitól direkten elkapnánk, akkor nekünk egy ideig ugyanaz lenne. Ugyanaz a immunrendszer probléma lenne. Nézzük meg ezt a konyhát. Gyönyörű konyha, nem? Némely háziasszon boldog lenne, ha ilyen konyhát kapna. De ez már olyan berendezés, hát ezen már műteni is lehetne. Tehát ezt szinte sterilen lehetne tartani, tehát ez már műtőasztalnak is megfelel. Tehát, hogy mondjam, a konyha egyenlő műtőasztal. Tehát ott tartunk nagyjából. Hát a régiek ilyen helyeken dolgoztak? Érdekes, ugye? Na most, tehát a vele született immunrendszerünk, ez az első vonal. és hihetetlen hatékony. Tehát a kórokozók, tehát szám szerinti kórokozók 99,99999%-ot ez intézi el. Tehát nagyon csekély szám marad, meg csekély szám. Hát ugye nem egészen csekély szám, mert ha megszámolnánk, hogy egy négyzet centiméter bőrön hány baktérium van, tudjuk, hogy mennyi van? Jobb, ha nem látjuk. Ha lenne nekünk röntgen szemünk, illetve egy ilyen mikroszkóp szemünk, egy ilyen százezres nagyításban tudnánk nézni, hogy mi mászkál itt a bőrünkön, akkor valószínűleg sikítófrász lenne az embernek, és szaladgálna, és próbálna kibújni a bőréből, meg hogy aztán rájönne, hogy mindenütt vannak mászkáló lények. Azt mondják, hogy a bélrendszerünkben több baktérium van, mint amennyi élőlény az egész Földön. Tehát egy embernek a bélrendszerében. Szóval érdekes dimenziók, és a kérdés nem az, hogy van baktérium rajtunk, vagy nincs, hanem hogy milyen arányban, és milyen egyensúlyban van. És ezek a rendszerek, tehát ezek a baktériumok rajtunk és bennünk, meg hogy a szervrendszerek, meg hogy a fehérvérsejtek, meg hogy minden, ezek tartoznak ahhoz a védelemhez, és csak ezután be kell, hogy avatkoznia az úgynevezett specifikus immunrendszer, ami azt mondja, hogy itt van a lista, volt már, mit tudom, kanyaró, meg egyebek, meg voltak ilyen különböző betegségek, tudjuk, kiveszük a polcról, és ez az antitest elindul, és már immunisak vagyunk ezzel a kórokozó ellen. Nos, az antigéneket nem specifikusan, hanem közös tulajdonságok alapján ismeri föl az úgynevezett vele született immunrendszer. Van egy ilyen checklista, körülbelül 1000 tétel van ezen a checklistán, és ha valaminek felel meg, akkor azonnal neki esik. Tehát ez az immunrendszer nem lacafacázik sokáig, tehát ez a része, ez megnézi, belefér, bele, puff, kész, azonnal agyon csapja. És addig, amíg ez működik, addig viszonylag egészségesek vagyunk. Ha ez már nem működik, mert telerakjuk magunkat mérgekkel, meg mit tudom én mivel, meg lefertőtlenítjük magunkat, tehát nincsen már egyensúly a szervezetünkben, na akkor jönnek a problémák. Sajnos van egy ilyen anyag, itt van, hogy 1,3 és 1,6 beta-glukán, az a funguszok, tehát az élesztőgombanak a sejtfalából van. Ez egy olyan anyag, ami provokálja ezt a rendszert, ami életben tartja, ami folyamatosan élesben tartja az immunrendszert. Ezt mindjárt meg fogjuk látni. És ez a beta-glukán, ez ma az életből teljesen eltűnt. Régen még megvolt, ez egy ilyen tulajdonképpen egy élesztő maradvány. Ma már az élesztőtől menekülünk, mint jaj, csak ne legyen benne egy élesztő gomba valamiben. Ne legyen sehol semmi kis élesztő gomba. Régen ez nem volt olyan nagy probléma. Mindenki házilag csinálta kenyeret, a főző kanalon, meg az edényeken, meg a vájlingben, meg a tálban. Ott mindenütt volt egy kis baktérium, egy kis élesztő, és stb. Tehát a szervezetünk állandóan ezekkel az anyagokkal érintkezett, és ettől érdekes módon egy folyamatos immunitás erősítést kaptunk. Ma, amikor mindent lehipóztunk, mindent lefertőtlenítettük, minden műanyag, illetve még nem is a műanyag, hanem minden ilyen hiper-szuper tisztán tartható felülettel van, lefújunk, lepermetezünk, hipermangán, meg mindent csinálunk, csak hogy baci ne legyen, akkor odaig eljutunk, hogy tulajdonképpen ez a belső védelem megszűnik. És ez az egyik ilyen anyag, ami nagyon meg tudna védeni minket, majd mindjárt beszélünk többet róla, beta-glukán, különböző beta-glukánok vannak, tehát különböző formájú, de ez most nem annyira lényeges. Itt van egy hatásmechanizmus, ezt most megnézzük. Mindjárt megmagyarázom, csak végig megyünk rajta, aztán... Tehát itt fönt mondjuk ez lenne a kórokozó, ez lenne bármilyen kórokozó, mindegy, hogy milyen kórokozó. Ilyenkor első feladatként az immunrendszer kiküld egy úgynevezett antitest, ez az Y-it, tehát ez egy ilyen Y, ezt a szakirodalomban mindig egy ilyen Y-ként, egy ilyen villáként ábrázolják. Ez rámegy erre a kórokozóra, és ez egy nagyon specifikus antitest is. Ez az antitest küld valami üzenetet, és az üzenet alapján jön az úgynevezett immunkomponens, tehát ez az IC3B, ez egy immunkomponens, és ez előkészíti tulajdonképpen azt a munkát, hogy ezt a kórokozót ki lehessen lőni. És azért mutatom meg ezt ilyen részletesen, hogy megértsék, hogy milyen szerepe van a beta-glukánnak. Utána jön hozzá, ez itt lent, ez egy úgynevezett, hát itt egy neutrofil, de ez lehet egy természetes ölősejt, mondjuk daganatok esetén egy természetes ölősejt, és erre a neutrofilre rá ül, vagy rá hozzá kötődik a beta-glukán. Ennek a résznek itt van egy receptora, vagy van egy kulcslyuka, és ebbe belefér a beta-glukán, És amikor a bétaglukán ebbe belemegy, akkor tulajdonképpen ezt a sejt részét, vagy tehát a fehérje sejteknek ez a része, ezt tulajdonképpen aktivizálja, vagy szenzibilizálja, inkább így lehetne mondani, hogy szenzibilizálja, érzékenyé teszi, a pótmétert fölnyomja. Tehát tulajdonképpen a hatásfokát fölfele tekeri, és akkor utána hozzácsatlakozik az aktivált neutrofil az immunkomponenshez, és akkor elindul az ölő folyamat. Tehát ilyenkor a kórokozót megöli. Ez rák esetén, meg bármilyen más antigén esetén mindenütt ugyanez van. Ha ez a bétaglukán megvan, akkor erős ez a reakció, ha a bétaglukán nincs, akkor gyenge. Ha a bétaglukán jelen van, és a bétaglukán miben van? Élesztőben, élesztő sejtfalában van, akkor ez működik, ha meg nincs, akkor gyengusz. Ez odaig ment, mázlim volt, tényleg nem szándékos volt, mert a táskában benne volt ez egyszer, amiben benne van bétaglukán, van egy egész sor termék a világpiacon, amiben benne van bétaglukán. Az angol orvosok kezdik halmozni ezeket az anyagokat, ha jön a következő epidémia, vagy a következő nagy, tehát spanyol nátához hasonlítható járván, mégpedig azért, mert tudják, hogy milyen helyzet. Hivatalos szerek nincsenek, hivatalos megoldás nincs, nem lehet az immunrendszert karbantartani, nem lehet erősen tartani. Ezzel majd mindjárt meg fogom mutatni tudományos eredményeket, hogyha ezt adták, hogy hogyan működik, vagy hogyan működött az immunrendszer. Angol orvosok ezt halmozzák, mert Angliában az úgynevezett vészterfhez tartozik az, a katonákkal ezt már begyakoroltatják, hogy védeni kell a gyógyszertárakat, mert ha jön egy ilyen spanyol nátaszerű járvány, egy most madárinfluenza nem lesz, de valami ilyesmi, és mondjuk a lakosságnak egy meghatározó aránya, tehát most ha 250 millió emberből indulunk ki, az nagyjából a lakosságnak a 10%-a, a kicsivel mennyis, nem 5%-a, 5-6%-a, ami meghal, és feltehetően 10-15%-a megbetegszik. Ezt gondoljunk bele, hogy 10 emberből másfelen úgy halnak meg, hogy ez adott esetben halálos. Gondoljunk bele, Budapesten 200 ezer ember beteg lenne, el tudják ezt képzelni? Tehát úgy beteg, hogy fekszik ágyban, magas lázal és vért köp. El tudják ezt képzelni? Budapesten 200 ezer ember. Abból a végén 50 ezeren meg fognak halni. El tudják képzelni a pánik, ami a városban van? El tudják képzelni, mi zajlik a gyógyszertárok előtt? Ezért Angliában a katonáknak már megmondták vésztervben, hogy a katonák első feladatuk az, hogy a gyógyszertárok elé állnak gépfegyverekkel, hogy rendet biztosítsanak. És ott mobilis hullaházakat építenek föl, hogy a hullákat össze lehessen gyűjteni. Mert nincs olyan város, ami 50 ezer hullát egyszerre tudna elviselni. Ez van. És mivel ez van, és az orvosok is tudnak erről, és ha ez bekövetkezik, adjan Isten, hogy ne következzen be, mondom őszintén, de ha bekövetkezik, akkor mi a megoldás? Az erős immunrendszer nem jó, mert ez megöl minket. Gyógyszerek nincsenek, akkor csak egy erős, veleszületett immunrendszerre számíthatunk, és ezek a szerek, amelyek ezt valamelyest karbantartják. És ezért ez egy nagyon lényeges dolog. Úgyhogy így működik, ahogyan ezt itt most megmutat, mindjárt mutatom még egy néhány más dolgot. Nézzünk meg, hogy csináltak azt, hogy patkányoknak influenza vírust adták. És olyan mennyiségű influenza vírust adták, tehát a halálos dózisnak az 50-szerese. Tehát LD50. Ez azt jelenti, hogy a letális dózis 50, tehát ezek a patkányok egészen biztosan meghalnak, tehát messze nincs. És látszik is, hogy itt az idő előrehaladtával, tehát a fertőzés utáni napokban, a 9. napon az utolsó patkán ebből a kísérleti csoportból el is ki is múlt vége. Amikor bétaglukánt adták, tehát adtak kontrollcsoportnak, már itt néhány nap a fertőzés előtt adtak bétaglukánt, akkor az történt, hogy a fele kísérleti alan túlélte. Ez azt jelenti, és gondoljunk bele, hogy LD50, tízszeres LD50, LD50 azt jelenti, hogy ha én adom ennyi egy egység LD50-t, akkor a kísérleti alanyokból a fele meghal, és ők tízszeresen adták az LD50-t. Ez azt jelenti, hogy ötszörös túladagolás, tehát minden el kellett volna, hogy pusztuljon, és sikerült ezzel a szerrel a tízszeres halális dózist, odaig elvinni, hogy ez csak LD50. Tehát ezzel a szerrel együtt, tehát egy tízszeres csökkentést tudtak elérni, vagy egy tízszeres védettséget tudtak bebiztosítani az állatoknak, és érdekes módon ez nem csak állatoknál, hanem embereknél is így van. Egy kettes fázis humán klinikai vizsgálat, megnézték, hogy hány milligram per kiló testkilónként bétaklukán van a szervezetben, és megnézték műtétek utáni infekciós előfordulása. Akinél abszolút nem volt semmi bétaklukán a szervezeten belül, ott volt a legmagasabb veszélyeztettség a műtétek utáni fertőzöttségre. Akinél egy 0,1 volt, az már lényegesen csökkent, egy fél milligram per testkilónként, ugye gondoljuk azt, hogy valaki 70 kiló, akkor 35 milligram, tulajdonképpen 35 milligram bétaklukán kellene, hogy legyen a szervezetében, és az már elég volt ahhoz, hogy már egy 5%-ra visszacsökkentse a több mint 25 fölött. Az 1 milligram per testkilónként, mondjuk 70 milligram bétaklukán per nap per ember, az már teljes védettséget jelentett gyakorlatilag, tehát statisztikailag, ezek statisztikák. Tehát értsék meg, ez nem úgy van, hogy ezt 100%-osra lehet venni, de akinél ez megvan a szérumban, ez úgy így működik. Ugyanakkor infekció gyakorisága, alultáplált, nem vastag bél, vagy nem bélrendszert érintő sebészeti betegek, tehát ahol valami mást műtöttek, tehát nem a bélrendszert, nem nyelőcső, gyomor, bél, stb., hanem valami mást, kezed, vagy lábod, vagy valami is fekét, vagy valami is lábfekét. És itt is hasonló a tendencia, csak nem olyan erőteljes a védettség. Igen, a felhasználása. És itt jövünk ahhoz, amit az előbb mondtam, és amit a bevezetésben mondtam, rák kérdés. Antibiotikumokkal kombinálva használják, növekedést fokozó antibiotikum helyett, immunstimuláció a fertőzésig, tehát a megelőzés is, és kezelésként is használják, és ez itt a lényeg, ezért tulajdonképpen hívtam önöket ma este, erről fogunk hamarosan beszélni. Olyan eredményeket írtak el ezzel a bétaklukánnal, amit én még nem láttam, és fogok önöknek képeket mutatni, amelyeket, hát most szerencsések, mert én is szerencsés vagyok, mert megkaptam ezt a sorozatot, felvételsorozatot, olyan képek, amelyeket még nem nagyon láttuk, hogy áttétes emberek, tehát áttétes betegek meggyógyultak ennek a szernek a használatában, de ezt majd később. Először megnézték, hogy más immunerősítő készítmények, tehát a jobb oldalon ott van, hogy például az echinacea, a csak antitestek, a maitake, nem tudom, ismeri valaki a maitakét, ez egy gomba tulajdonképpen, egy japán gyógygomba, akkor adták reishi, ez egy szintén egy másik gyógygomba, az AHC, a MGN, ez is egy egyszerű glukán, nem a beta-glukán, nem a komplex beta-glukán, hanem egy másik glukán, és akkor a whole particle beta-glukán, tehát az a speciális beta-glukán, amiről beszélünk, és nézzük meg, hogy milyen volt a különbség az idő előre haladtával, tehát a túlélést. Tehát csináltak megint egy ilyen kísérletet, és itt a beta-glukánnál 90% az összes többi immunstimulálónál gyakorlatilag többé-kevésbé hasonló eredmények voltak. Akkor csináltak azt, hogy például egy sugárterápiát követően megnézték, hogy hogyan javult tulajdonképpen a fehérvér sejtek száma. Tudjuk, hogy egy sugárterápia után mi történik a fehérvér sejtek számával? Meredeken lefele megy, ugye? És utána napokig még fölmegy. És akkor itt is látjuk, hogy a beta-glukánnal együtt sokkal gyorsabban jött vissza a fehérvér sejtek száma, mint ennélkül. Tehát ez profilaktikus hatás is, kemoterápiával együtt is használható, meg ilyenek. Tehát ez egy nagyon jó szer. Ugyanarról szól, megint fehérvér sejtek, kemoterápia, nem a sugár, hanem a kemoterápia. Itt azt látjuk, hogy az a másik itt lent, az a só oldat, ez meg a beta-glukán. Tehát látjuk, hogy amikor kapja a kemoterápiát, lefele megy nagyon, és aztán utána nagyon gyorsan fölfele megy, egy túltermelést is produkál, tehát egy nagyon erős túlreagálás, ugye károkat helyre pofozza. A só oldat egy kicsit föl lehet nyomni, tehát egy kicsit fölmegy, aztán utána megint visszaesik, mert a kemoterápiának több hatása van, tehát a méreg utána is hat még. Ugye a kemoterápia az méreg. Itt a karboplatin, egyébként a karboplatin ezért eléggé durva kemoterápia, azt hozzá kell mondani. És most megyünk a rák kérdéshez. Ezt szeretném most megmutatni, mert ez igazán az izgalmas terület, tehát ez nagyon izgalmas. Ezen a képen csak azt látjuk, hogy limfociták tulajdonképpen megtámadják ezt a rákos sejtet, és ők próbálnak valami lyukat fúrni a rákos sejtnek a sejtfalába, és akkor beengednek valami anyagot, és akkor ez szétoldja, feloldja a rákos sejtet. Ez a fehér vérsejteknek a dolga, és a fehér vérsejtek jól csinálják a dolgukat. Csak nagyon sokszor a daganatos sejtet nem ismerik föl. Tehát ez egy tipikus probléma, hogy ha van valakinek egy daganatja, az immunrendszer meg tudna ölni a daganatot, de nem látja. Tehát megvan a kapacitás az immunrendszernek, hogy az összes daganatos sejtet elpucolja, de valamilyen oknál fogva nem látja. És ez a bétaglukán segít ebben a kérdésben nagyon. Megint ugyanaz a dolog, amit az előbb láttunk már, ugye? Itt a bétaglukán kapcsolódik a természetes ölösejthez, és ez szenzibilizálja, tehát érzékenyé teszi a természetes ölösejt, ami erőt ad az immunrendszernek, és ez itt fönt, ez egy új felfedezés, amit az elmúlt 5-10 év alatt kikutatták. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki avastinről, vagy herceptinről, vagy ilyenekről. Ezek olyan anyagok, nagyon modern kemoterápiás anyagok, ami nem kemoterápia, mint régen, tehát ami mindent megöl. Ugye, amikor kemoterápiára gondolunk, akkor azt gondoljuk, hogy ez mindent pusztít, ugye? Tehát mindent pusztít. Most ezek a monoklonális antitestek, ezek tulajdonképpen helyettesítik a szervezetnek a saját antitestjei. Adott esetben a mi immunrendszerünk nem látja a daganatot már, viszont a daganat, minden daganattípusnak van egy specifikus receptora, és ha ők gyártanak, biokémiai gyártásban gyártanak ilyen mesterségesen ilyen antitesteket, beinjekciózzák a szervezetünkbe, ez nagyon furcsa dolgokat produkálhat, ha csak magában használjuk. De ha a bétaglukánnal együtt használjuk, valami félelmetes eredményeket produkál. Mindjárt megmutatom a grafikát. Én most tényleg nem akarok reklámot csinálni, de ezeken a területeken van remény, hogy ezzel a módszerrel tudnánk dolgozni. Tehát a non-Hodgkin limfóma, az emlőrák, a vastagbélrák, itt van az Erbitux, meg az Avastin, akkor van az akut mieloid leukémia, a krónikus limfoid leukémia, a non-Hodgkin limfóma. Tehát itt különböző szerek vannak, a zevalin, stb. Ezekkel a szerekkel és a bétaglukánnal együtt van indokolt remény, hogy a daganatok számát gyorsan és hatékonyan csökkenteni lehet. És itt van a modell. Itt fölépítettek egy modellt, adtak megint a egereknek májrákot, beültettek májrákot, májrákos sejteket egy egérbe, és akkor adták a kontrollcsoport, az a zöld, azt látják a zöld, nagyon gyorsan pusztulás, adták ezeket az antitesteket, tehát monoklonális antitestek, mi történt? Azok még gyorsabban haltak meg, mert önmagában nem valami jószer, ezért sok kritikát is éri. Akkor adták bétaglukánt, nézzünk meg a bétaglukánt. A bétaglukán ugyanannyit segített, de itt megállt. Az állatoknak a 20%-ában teljes védettséget adott. Ezekben az esetekben ez az állat képes volt még antitesteket produkálni, amely lokalizálni tudta a tumoros sejteket. Tehát ami meg tudta jelölni, be tudta jelölni, mert az antitest csak arra való, hogy egy kis csengőt akaszt a daganatos sejtre. És amikor errefele megy egy nagy falósejt, egy ilyen makrofás, vagy, akkor az látja, na itt van a csengő, az be kell kapni. De a probléma az, hogy ezek a csengők elfogynak az emberekből. És itt az állatok azt mondja, nagyjából ezt egyébként emberekre is át lehet számítani, nagyjából, hogy az embereknek az 1/5, 1/4 még rendelkezik ezekkel az antitestekkel, csak az immunrendszer túl gyenge. És ha hozzáteszünk a bétaglukánt, nézzük meg ezt a piros vonalat, és ez valódi dolog, tehát ezt én nem találtam ki magamnak, tehát ez egy kutatási eredmény, az összes kísérleti alan túlélte. Az összes. Tehát a bétaglukán és az antitestek, ezek a mesterséges antitestek, a kettő együtt tarvágás. Amikor én ezt legelőször láttam, én nem akartam hinni a szememnek. Ezt higgyék el, ezt foglalkozok évek óta a rákkal. Ha ez igaz, akkor van fény az alagút végén. Ha ez igaz. És most nézzünk meg, hogy igaz-e. Mellrák modell. Ez egy mellrák modell, ez azt megint egy ilyen állatkísérlet. Mellrákos sejteket beültettek, megnézték, és megnézték kontrollcsoport, antitestek, tehát monoklonális antitestek, és monoklonális antitestek és beta-glukán. Ez azt jelenti, hogy a tumor mérete, tehát itt van milliméter, tehát két hét a terápia kezdete után mérték, akik a kontrollcsoportban voltak, ott nem volt semmi, tehát ez szépen ilyen magas volt, ilyen volt a normális növekedés, az antitestekkel ilyen, az is szép, de nem segített sokat, ez ott a antitest és beta-glukán. Hihetetlen eredmények. Ugyanakkor a túlélés. Tehát itt a százalékos túlélés 100 nap elteltével, tehát az állatoknál ez egy statisztika volt, a durva az 50-60% megmaradt a beta-glukánok és az antitestek mellett. Tehát nem csak a tumor nagyon összement, hanem tényleg túlélésre is tudták menni. Mert az is egy nagyon faramoci dolog, mert nagyon sokan azt mondják, hogy összemegy a tumor, a kemoterápiától is összemegy a tumor, csak utána újra nő. Tehát nem azt kellene nézni, hogy csökken a tumor, hanem azt is, hogy túlélés van-e. Ez az, amit mondtam, hogy van fény az alagút végén, nagy amerikai klinikák már foglalkoznak ezzel. Ez megint orvosoknak készült, de ami azt jelenti, hogy itt a felfedezés fázisán túl vagyunk, akkor van a preklinikai vizsgálat, és akkor van első, második, harmadik fázis, ami egyre növekvő emberszámmal készül el, és itt vagyunk már, tehát a fázis egyes kutatásban, ezzel az anyaggal, itt az Erbitux és vastagbéllák esetén, ezen már túl vagyunk. Ez már megvan. És ezek a klinikai eredmények egyébként január elején egy nagy amerikai rákkongresszuson bemutatják a komplett dokumentációval. Tehát amit én most megmutatom, ezt tulajdonképpen egy kicsit emelem a fedőt. Tehát ez még nincsen is publikálva. Részben vannak publikációk, de a nagy eredmények még nincsenek publikálva, és nézzék meg, hogy mi jön most. Azt csinálták vastagbélrák esetén, ezek emberek, nézzék meg az alanyokat. Másod, illetve harmad vonalbeli áttétes vastagbélrák páciensek. Tehát ezek nem olyan vastagbélrák páciensek, amelyek bejönnek, van egy kis tumorocska, és ezt majd gyorsan leniszantjuk, hanem ezek olyan betegek, amelyekre a legtöbb orvos már azt mondja, hogy akkor menjen a templomba, és imádkozom. Amikor áttét van, amikor burjánzás van, amikor ma vége van. Kaptak a fluorocil, tehát elég durva, tehát ezek az emberek már mind végigmentek kemoterápián, tehát ezek kemoterápiát kaptak, de a kemoterápia nem segített nekik. A kemoterápia után kiújult, vagy áttét képződött. És adták nekik imprimet, tehát ezt a beta-glukán, egy irinotecan, és a cetuximab, azaz Erbitux, tehát ez az antitest. És úgy adták nekik, hogy hetente egyszer adták be nekik a hatóanyagokat, illetve a beta-glukánt folyamatosan, és csak hat pácienssel dolgoztak az első a csoportban, és egy CT felvétel az elején, és minden ciklus végén, tehát minden hét végén csináltak megint egy CT felvételt. Most nézzünk meg egy néhány képet. Nem tudom, hogy mennyit látszik. Látszik ez a sötét folt? Itt nem tudom, mennyire látják. Látják a méretét? Ez egy CT, ez egy máj, ezek máj áttétek. És amikor máj áttét van, akkor általában ez már úgy nem jó. Ugyanaz a páciens egy héttel elteltével. Egy hét. Tehát aztán ne felejtsük el. Tehát itt van, itt és ez. Az első ciklus után. A kettes páciens. Nézzék meg a volumen, tehát köbcentiméter volumen. A tumor köbcentiméter volumen. Itt látjuk itt, meg itt. Meredeken lefelé. Ezek eredmények. Ezek most még döbbenetesebbek. Nézzék meg máj áttét. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha valaki hozzám jön, és azt mondja, hogy 6 áttétje van a májban, akkor én ránézek, és akkor elkezdek vele imádkozni adott esetben. Vagy felkészítem őt a mennyországba. Ez most nem vicc. Tehát persze lehet akkor is még próbálkozni, meg sok mindent csinálni, és adott esetben tényleg történik is valami, mert ezt ugye nem csak ezen az úton, a Jóisten sok úton és módon tud minket vezetni, hogy gyógyul valaki, és csinálhatja a saját akarata szerint, és ahogyan ő gondolja, de ez egy valódi eredmény. Ezt gondoljanak bele? Eltűnik a daganat a májról. itt van a statisztikai, tehát a grafikai kimutatás. Nézzék meg ezt! Ez mindennapi. Tehát tessék menni a legközelebbi onkológiába, a Kékolyó utcába, és megkérni felvételeket. Ezt a mi onkológusaink nap mint nap látják. És ezért olyan cinikusan viselkednek, amilyen cinikusan sokszor, mert ez reménytelen. Tehát ilyen valaki jön, tehát a mája már majdnem elment. És a kezelés után hogy néz ez ki? És én nem azt mondom, hogy ez az egyetlen módszer, de ez egy eléggé erőteljes módszer. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak erről az anyagról. Én nekem az a véleményem, hogy nincs olyan házi patika, ahol nem kell legalább egy-két ilyen doboz legyen, mert ez egy ilyen olyan szer, ami persze magunknak kell, hogy vegyük, mert a TB nem fogja finanszírozni egy hamar. És ez olyan, hogyha ezt megesszük, ez 3 nap múlva hat, és ha abba hagyjuk, 3 nap múlva már nincs hatása. Mert csak a neutrofileket edzi, tehát nem mivel a vele született immunrendszerünket erősíti. Tehát nem az emlékező képesség. Tehát ugye van az immunrendszernek egy emlékező immunrendszer, a T-sejtek meg a B-sejtek, tehát nem ezt erősíti, hanem direkt a baktérium ölés, a tumor ölést, ezt direkt erősíti. És aki ennek a hatását akarja élvezni, azt szednie kell. De ha jön valami probléma, influenza vagy valami ilyesmi, és ezt használjuk, sokan azt mondták, sokkal gyorsabban ment le az influenza, és a rákbetegeknél is azért vannak eredmények, tessék, látták, hogy a rákbetegeknek milyen eredményei vannak. És hogy hadd mondjam még egyszer, amit most önök látták, azt Magyarországon olyan nagyon sok ember még nem látta. Talán 1 vagy 2 előadás volt erről a témáról, ahol ezeket a képeket bemutatták. És ezeket is csak azért, mert van egy barátom, akinek egy jó barátja van, aki benne van ebben a kutatásban. Szóval ezért körülbelül így van. Januártól a világ sajtó fog erről tudni, és nem akarom elkiáltani, vagy elkiabálni, de elképzelhető, hogy ezt hivatalosan fölveszik a protokollok közé. Ha ez így hat, akkor elképzelhető, hogy a továbbiakban ezt akár támogatni fogják. Persze először az USA-ban, nem nálunk. De gondolják bele, hogy hány rákbetegnek jelent ez, ha ez törzskönyvezve lesz, tehát ez a kombináció, vagy ez egy hivatalos protokoll lesz, még ha csak az USA-ban is protokoll, akkor itt Magyarországon is lehet az onkológusnak a lábára lépni, és azt mondani, kérem szépen, én ezt a protokollt kérem. Én kérem, hogy ez szerint a protokoll szerint gyógyítsanak. Hihetetlen egy eredmény. Ez tényleg hihetetlen. És tehát még egyszer próbálják rögzíteni beta-glukán és monoklonális antitestek. Az onkológusok örülni fognak, mert még ők sem tudnak erről sok mindent. Szóval én már küldtem egy-egy embert onkológushoz, aztán ő csak nézett, mint a boci, nem tudta, hogy most ezt akkor eszik vagy iszák, tehát mármint az antitesteket ezt ismeri, az avastin meg a herceptin meg ilyeneket, csak ezt a kombinációt még nem ismerik. És ez egy hihetetlen eredmény. Maga az nem az Imiflex, mert az Imiflex ez csak egy termék, de maga a beta-glukán, ez egy természetes anyag, ez egy élesztő kivonat. Magyarországon élelmiszerként van bejegyezve, tehát ez nem gyógyszer. Csökkenti a fertőzés rizikóját, az influenza rizikóját, a daganat rizikóját, és az allergiával kapcsolatosan is van némi segítség. Nem mindenkinek segít, de van, akinek segít. Talán erről van még egy-két kép, amit talán meg tudom mutatni. Nincs. Ja, kiiktattam. Jó, oké. Okay. Jó, már nem akartam erről még sokat beszélni. Tehát az allergia esetén is vannak, akiknek az allergia esetén is segít, mert a normális állapotba hozza az immunrendszert. Szóval tényleg, és ezt higgyék el, én nem keresek ezen egy fillért sem, hogy ezt elmondom, és a terméken sem keresek én egy fillért. Abszolút nem az én dolgom, hogy én ilyen termékbemutatót tartok, de ezeket az eredményeket annyira önmagukért beszélnek ezek az eredmények, hogy bűn lenne erről nem beszélni. És bűn lenne ezt nem elmondani. Még ha Magyarországon most valaki ül, és örül neki, mint Marci Hevesen, mert ő árusítja ezt a terméket, és sok pénzt fog keresni vele, mert mindenki ezt fogja vásárolni. De higgyék el, betegeknek ez egy komoly reménység. És ha megnézem, hogy ki mennyit kér rákgyógyítás érdekében, hogy ilyen százezreket, meg olyan százezreket még, havonta 100-200-300 ezer forint ugrik egy rákbetegnek, csak hogy gyógyuljon. És itt van egy szer, ami esetleg 10-15 ezer forintba kerül egy hónapban. És amíg hozzáteszi a hivatalos orvostudomány ezeket az antitesteket is, akkor van remény. Én remélem, hogy egy kis információt tudtam közvetíteni ebben a nagy, bonyolult világban, és remélem, hogy elegendő gyakorlati is ez az információ. A termék vásárolható, Magyarországon a termék neve, ahol ezt a bétaglukánt lehet kapni, az az Imiflex. Tehát Imiflex az a neve. Imiflex. Két M-mel, igen. Tehát itt van, aki meg akarja nézni a végén. Mondom, még egy betegtől visszakaptam egy dobozt, és benn volt az egyik táskában, gondoltam, kipakolom, megmutatom. Én a betegeimnek kötelező, tehát nincs olyan beteg, aki nálam van, rákbeteg, akinek ezt nem úgymondván kötelezően előírom, mert olcsó ahhoz képest. És megvan a remény, hogy ez a 20%, ugye ebbe a 20%-ba beleesik, még ha az antitesteket nem is tudjunk beszerezni, mert én nem vagyok orvos, mert hogy ezt nem lehet úgy előírni, de hát ezt csak onkológusok tudják. De megvan az a remény, hogy legalább az a néhány százalék ez bejön, és esetleg teljes mértékben segít. És ez így működik, tehát ez tényleg erősen működik. És ha nem is direkt így hat a antitest révén, tehát direkt a daganatra, mindenféleképpen a rákbetegnek az immunitását fogja erősíteni, a sebgyógyulást, a gyulladás csökkentést, a fehérjesejtek felépülését, tehát mindenféleképpen fog segíteni, tehát sok úton, módon fog segíteni, és akkor így tehermentesül a szervezete másfelől. Ugye csak javasolni tudom, és fölvetették a kérdést, hogy lehet ez táplálkozás, ugye? Tehát itt jön a kérdés, hogy miért kell szedni valami szert, valami kapszulát. Nem lehetne ezt esetleg élesztővel úgy beszedni, ugye? Tehát valami élesztő kivonatot. Hát a helyzet az, hogy amit itt 250 mg, ami ilyen egy darab kapszulában benne van, az nagyjából egy másfél kiló élesztőnek megfelel. Tehát másfél kiló élesztőből kivonnak egy kapszulának a mennyiségét, ezt el tudják képzelni, hogy ez kicsit felfújna, hogyha az ember naponta ennyi élesztőt fogyasztana. Nem kell ennyit, hadd mondjam valamit, tehát a 250 mg az sok. Tehát ez betegeknek való, illetve ez influenza idején, illetve ez egy ilyen őrült világban, amiben mi ma élünk, ilyenkor ez a mennyiség, ez reálisnak tűnik. De a gyakorlatban az, hogy az indiai, az afrikai emberek, tehát a természetes népek tulajdonképpen rengeteg bétaglukánhoz hozzájutnak, éppen az előbb említett a élesztő spórák, élesztő gombák, ami úgy megvan, itt-ott, amott megvan az ételen, ők ezt megeszik, és a szervezet állandó edzésben van, állandó szenzibilizálásban van. És mivel nem csak a bétaglukán ilyen hatással van, hanem egyéb más anyagok is ilyen hatással rendelkeznek, azért az immunrendszerük jól működik, viszonylag jól működik, és nekik nincsenek ezek a problémák, amelyek nekünk megvannak. Úgyhogy hát ennyi lett volna mára, rövidre fogtuk, köszönöm szépen a figyelmüket, és 4 hét múlva, tehát egy hónap múlva, akkor megint belemegyünk a rákbetegek világába, megint megnyitunk egy újabb fejezetet, és meg fogjuk mutatni, hogy antioxidánsok segítségével egy rákbeteg, tehát aki terápiában van, tehát aki kap kemoterápiát, vagy valami mást, hogy ő neki hogy lehet segíteni antioxidáns hatású anyagokkal, hogy segíteni lehet-e, mert sokszor ellentmondás is van, és erről is fogunk beszélni. Jó? Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha vannak kérdések, akkor ezeket most lehet föltenni.